Kedves gyülekezet, azt hiszem mindnyájunknak nagyon jól esik ez a friss, üde, nyári nap, mert nem az a normális, ami előtte való héten volt, és az előtte való hetekben. Azt hiszem mindnyájan tapasztaljuk, látjuk, és ezt már nem hívő emberek, akik a Bibliát egyáltalán nem ismerik, azok is látják, hogy itt valami nagyon nagy változások történnek a világban. És ezzel kapcsolatban olvasnám nektek az igét János jelenések könyve 6. fejezetéből, amikor ezt olvasom a 12. verstől. Azután láttam, mikor a 6. pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. És az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájba. És mondának a hegyeknek, a kősziklátnak, essetek mireánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és ki állhat meg? Leírja az utolsó jelenetet, és fölteszi a nagy kérdést, hogy ki állhat meg? És itt megszakad a látomás. És egy közbeékelt látomást olvasok az első 3 versét, amire a válasz a kérdésre. Ezek után láték 4 angyalt állani a földnek 4 szegletén, a földnek 4 szélét vagy szelét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élő fára. És láték más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecséte. És nagy szóval kiáltott a 4 angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek, ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. És aztán folytatja tovább a leírást. Lehet, hogy néhányan egy kicsit most megszeppentetek, hogy miről fogok én itt majd dörgedelmezni, amikor úgyis elég bajunk van ebben a zaklatott világban. De szeretném rögtön előre bocsátani azt a bizonságtételt, amit már tudom, hogy itt többször is felolvastam nektek, hogy én ennek a szellemében szeretnék beszélni nektek erről az időszakról, hogy most hogy viselkedjünk, mit tegyünk, mitől féljünk és mitől ne féljünk. Ellen Gould White a Szemelvények első kötet 189. oldalán a következőket írja. Nem szabad az idő izgalmában élnünk. Lehet, hogy úgy tűnik, mintha ellent mondaná annak, amit eddig felolvasta. Nem szabad az idő izgalmában élnünk. Senki sem lesz képes megjövendőlni, hogy mikor jön el az idő. Nem mondhatjátok meg majd, hogy 1, 2 vagy 5 éven belül jön el, és arra sem lesztek képesek, hogy elhalasszátok eljövetelét azzal a kijelentéssel, hogy még 10 vagy 20 évig még nem jön el. Tehát ezzel azt szerette volna mondani Ellen White, hogy igen, a Biblia nem hallgatja el, hogy bizonytalan jövő előtt állunk. De nagyon nem szeretné, hogyha bizonytalan jövőtől, főként fiatalok, rettentő félelemben élnének, rettentő feszültségben élnének, ahelyett, hogy az igazi megoldást megtalálnák. Nem tudhatjuk, mikor jön el. Várták Jézus második eljövetelét 1844-ben. Nagyon sok év eltelt azóta. Nem jött el. Nem azt állítom ezzel, hogy nem fog eljönni. Hadd mondjak egy példát, amit itt említett a szentírási szakasz, amit idéztem, hogy tartsátok vissza a pusztító szeleket. Bizonyára emlékeztek rá már az évet, nem tudom, hogy mikor volt, jó pár évvel, talán 10 évvel ezelőtt, amikor belengedték az aranymosó cég, ugye a Ciánt belengedte a Tiszába. És emlékeztek rá, hogy az egész Tiszába kipusztult az élővilág. Emlékeztek rá, ugye? És azt mondták, hogy lehetséges, hogy halott folyó lesz a Tisza. Volt ilyen felvetés. Néhány hónap múlva tökéletesen helyreállt a Tiszában az élővilág. Lefolyt a méreg, tehát az Isten annyira vissza tudja fordítani, annyira vissza tudja tartani a pusztító szeleket, ami nem annyit jelent, hogy az ember ezt is szoktam mondani, most megint említem, hogy mennyire okosak vagyunk mi emberek. Ez egyszerűen fantasztikus. Nagyon nagy tehetségesek vagyunk. Az Isten 6000 évvel ezelőtt megteremtette a Földet. Mivé tettük 6000 év alatt? Erre mondanánk, hogy jó, de most már mi annyira okosak vagyunk, és annyira tele vagyunk jó indulattal, hogy most miért nem csinálja az Isten, neki hatalmában áll, hogy egy másodperc töredéke alatt állítsa helyre a Földet. És most majd vigyázni, úttörő becsület szavamat adom rá, hogy vigyázni fogok rá. Szerintem nem kéne 6000 év, hogy ennyire tönkre tegyük, mint most. De az okosságunk az körülbelül eddig terjed. Tehát ebből láthatjuk, az Isten azért nem hallgatta el ezeket a félelmetes jeleneteket és dolgokat, mert hát nem tudja, nem teheti meg az Isten, hogy az ember szabad akarata ellenében irányítsa a történelmet. És az emberi gonoszság, az emberi kapzsiság, az emberek egymással szembenállása ezt eredményezi, hogy a Földet tönkretettük. De van egy nagyon jó hírem, hogy Isten megígérte, hogy ezt az általunk elpusztított Földet, amit a bűn tökéletesen tönkretett, újjá fogja teremteni. Szebb lesz, mint amikor megteremtette. És ebbe az újjáteremtett földbe helyezi azokat, akik végig kitartottak mellette. Akikről szólt Jelenések könyve 7. fejezetében, addig álljon le a dolog, amíg el nem pecsételjük az én szolgáimat. Nézzük meg ezt az elpecsételés kérdését, már csak annak fényében is, hogy Jelenések könyvéből még egy igét hadd idézzek, Jelenések könyve 12. fejezetének 17. verse szintén az utolsó történelmi szakaszról szól, amikor azt mondja, hogy megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal. Vagy ha pontosabban, vagy egyszerűbben fordítjuk a görög szöveget, a magvának maradékával. Tehát a magva az valaminek a törzse, vagy a legbensőbb része, és akkor nem csak, hogy a magva, hanem még a magvának a maradéka. Tehát érzékeljük, hogy itt valami nagyon kis csoportról van szó. Tehát elment, hogy hadakozzék a magvának maradékával, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonságtétele. Most ennek az igének a kifejtését nem teszem meg, ezt egy hónappal ezelőtt megtettem, ellenben nagyon fontos meglátnunk azt, hogy nem elég az, hogy megy körülöttünk tönkre a társadalom, a politika, a gazdaság, az ökológia, minden omlik össze, még ráadásul Sátán kifejezetten kikezdi azokat, akik a maradékhoz akarnak tartozni. Tehát ez elég megterhelő. Most akkor nézzük meg, hogy akkor most hogy is van ez a magva, meg kik ezek? Egy pillanatra fussuk át ezt az egész történelmet. Az Isten megteremtette az örökké valóságra, a tökéletes életre Ádámot, Évát. Sajnos nem engedelmeskedtek az Istennek, beengedték a lázadó angyal fejedelmet, és a rabjaivá váltak rögtön. Elromlott a dolog. De Isten mindjárt az elején Ádámnak megmutatta a megváltás tervét egyfelől az ősevangéliumban, másfelől, hogy bőrruhákat adott neki, azaz felismerte Ádám, ezért nevezte feleségét Évának, a csontomból való csont helyett, emberből való helyett Évának, az élet anyjának, mert felismerte a megváltás tervét. Elindult a bűntörténelme, de Jézusnál azonnal ott van a megoldás. A benne elrejtett élet az mindenkit képessé tesz arra, hogy Isten üdvözíthesse. Azaz, hogy önmagunkban bűnösök vagyunk, de Krisztusban igazak. És ez kezdettől fogva így van. Aztán halad előre a történelem. A különböző népek az özönvízkor már annyira eldurvultak, ekkor még nem beszélhetünk népekről, inkább így mondom a tömegek, hogy azt írja róluk a Szentírás, hogy az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. De Isten menekülési utat szerzett a maradéknak. És azt mondta, hogy bárki, aki csatlakozik a bárka építéséhez, 120 évig építette Noé a bárkát. Nem ő egyedül, az egész családja. A apja, nagyapja, Lámek és a többiek mind építették a bárkát. Meghaltak az özönvíz évében. És bárki bemehetett volna a bárkába. Katasztrófa, hogy valószínűség számításokkal a hosszú életkorokból következtetve 800 millió ember élhetett a Földön az özönvíz tragédiájakor, és ebből hányan maradtak meg? 8-an. Tehát 8-an voltak azok, akik nem engedtek a saját vágyuknak, mert tudták, hogy az ember szíve, gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz, ők elrejteztek Krisztusban. Ez a 8 ember tökéletes volt. Igen? Hát nem egészen. De bent voltak a bárkában, megmentette őket az Isten. Tudjuk, hogy mit csinált Noé, hogy miért rugott be, miért nem lehet magyarázni, de azért jó berugott, akárhogy vesszük. És aztán Kán és a többi. De menjünk tovább. Ábrahám. Miben különbözött Ábrahám a többitől? A többiek bárványokat imádtak, mindenféle állat áldozatokat mutattak be a különböző isteneknek, időnként még gyermekáldozatot is, sőt emberáldozatot. Ábrahám csak az élő Istennek áldozott. Emlékeztek rá, ahogy vándorolt Kánaán földjén, mindenütt fölépítette az oltárt, és ott áldozott az élő Istennek. Mi volt az eredeti? Eredetileg melyik áldozat volt? A sok Isten hit? A mindenféle isteneknek való állatok leölése? Vagy pedig az egyetlen megváltás szemléltetése az ártatlan bárányon keresztül? Tehát látjuk, hogy Ábrahám a többi néphez képest maradék volt. Noé maradék volt. Ábrahám maradék volt. Aztán jön Izrael elhívása. Egyiptomból kivonulás. Az egyiptomi nagy halott kultusz, meg pompás hatalom, meg minden, ahhoz képest a zsidó nép egy csöpnyi kis maradék volt. És aztán így látjuk, hogy az Isten kihívja a maradékot egy nagyobb masszából, egy nagyobb tömegből, és így viszi tovább a megváltás tervét. Eljutunk rögtön Jézus koráig, nem akarom annyira részletesen, csak úgy nagyjából. A keresztények, jobb, ha tőlem tudjátok, de a Bibliából is meg lehet tudni, az első keresztények egytől egyik, természetesen Jézussal együtt, mind zsidók voltak. Ugye vannak olyan tudományos kutatások Magyarországon, amelyek azt bizonyítják, hogy Jézus nem volt zsidó, hanem Pártus királyfi, és a magyarok őseinek valami rokona, de én ezeknek a tudományos kutatásoknak nem igazán szoktam fölülni, remélem ti sem. Tehát a kereszténység, az induló kereszténység a nagy zsidó masszából kihívott maradék volt. Tökéletesek voltak? Olvassátok az apostoli leveleket? Galata levél? Egymást marjátok és faljátok? Húha! De azért mégiscsak a maradék voltak. Mint ahogy az ókorban. Jézabel, Akháb. Maradék volt. Miket csináltak ezek? Szörnyű. Tehát azt látjuk, hogy mindig van egy maradék, ami a többihez képest jobb. A többihez képest az eredetihez hasonlít. Na most, amikor ott vagyunk Jézus koránál, aki kihívja a maradékot, akkor történik egy nagyon érdekes fordulat. Ugyanis eddig mindig az volt, hogy a nagy masszából azt az egyhűséges Ábrahám, vagy az egy családot, vagy azt az egy népet, mint Jákob gyerekei, és a többi hívja ki, szaporítja el, vezeti, aztán ott is még ketté szakadnak, de akkor is, tehát mindenütt ott van a maradék, a maradék, a maradék, Jeruzsálemből, mikor elviszik fogságba a maradékot, aztán a maradék maradék, aki visszatér, és a többi, tehát ez mindig nyomon követhető. A nagy masszából kihívja a maradékot az Isten. Ellenben, amikor már Júdeában elutasítják Jézust a betesdai beteg meggyógyítása okán, és már csak Galileában ténykedik, ott eltölt közel egy évet, és már csak egy év van hátra a szolgálatából, úgy hozzávetőleg. És egyre fokozottabb, egyre nagyobb a lelkesedés, egyre nagyobb tömegek követik Jézust. És egy alkalommal, amikor éppen visszavonulna a tanítványaival, hogy pihenjenek, és egy kicsit kapcsolódjanak, és utána menjenek ismét munkába, mi történik? Tömegek fedezik fel, hogy hol van Jézus. Jézus megszánja őket, mint pásztor nélküli juhokat, elkezdi tanítani őket, egyszer csak jön a problémával András, hogy Uram, este van, nincs ennivaló ennyi embernek, 5000 férfi, az körülbelül 20000 ember feleségekkel, gyerekekkel. Mit csináljunk? Jézus mondja, hogy adjatok enni ti. Uram, ennyiből? 2 hal 5 kenyér? Hát ez történetet ismeritek, ugye? 12 kosár maradék. Jó, de ez már nem az emberek maradéka. Hatalmas csodát tesz Jézus. A tömegek azonnal azt mondja, na, ez a megváltó kell nekünk. Hát gondoltok bele, hogy egy világhatalomnak, egy hadseregnek az egyik legnagyobb problémája az a tápláltatás, nem? A hadtáp. Nem lesz ezután gond. Nem kell semmit csinálni. A messiás király, amikor éhezik a hadsereg, megszaporítja a kenyeret, és a rómaiakat kiűzzük, nem érdekel minket, ne szedjenek adót, mi leszünk a leggazdagabb hatalom, mi leszünk a világ urai. Mit csinálnak? Királlyá koronázzuk. Most azonnal. Túl szerény. Ő nem ért ehhez a világhoz, de ő a messiás. Királlyá koronázzuk, ha akarja, ha nem. Mit csinál Jézus? A tanítványokat elküldi a tóra, a tömeget eloszlatja, és akármilyen késő este van, hazaküldi őket. Ő maga pedig egyedül, magányosan fölmegy egy hegyre. Imádkozik. Aztán látja, hogy a tanítványok milyen bajba kerülnek. Megy értük a vizen járva. Ismeritek a történetet, Péter, hadd menjek hozzád, Jézus, gyere, amíg Péter Jézusra néz, halad előre, amint a hullámokra néz, süllyed. Ez vonatkozik ránk is. Ha Jézusra nézünk, haladunk előre az életben. Ez vonatkozik rátok is, fiatalok, gyerekek, mindenkinek. Ha elkezdjük nézni ezeket az úgynevezett tényeket, hogy ökológiai válság, gazdaság, elkezdünk süllyedni. Ha Jézusban bízunk, akkor ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Na, ennek a jelenetnek a végén ott találjuk Kapernaumban Jézus és a tanítványokat. Oda megy a tömeg is utána, mert az előző helyen keresték, ahol szaporította a kenyeret. Itt találták meg. Rögtön kérdezik, hogy mit tegyünk, hogy mi örök életet elnyerjük. Jézus elmondja nekik. Az pedig az örök élet, hogy annak akaratát cselekedjétek, aki elküldött. És utána elkezdik mondani, de hát a mi atyáink ették a mannát. Jó, te tegnap szaporítottál kenyeret, na de ez egyszer volt. Mózes naponta adott kenyeret. Még tippet is adnak Jézusnak, hogy milyen természetű dologgal bizonyítsa az ő messiás voltát. És Jézus ekkor egy nagyon érdekes dolgot mond el nekik, ami tulajdonképpen most megfordítja a maradék eddigi megszokott menetét, hogy valami nagyobb tömegből emelné ki őket. Ő hosszú beszédet mond itt a Kapernaumi zsinagógában, azt mondja a 48. versben, János Evangélium a 6. fejezetében, én vagyok az életnek ama kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy ki egyék belőle, és meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, a mennyből szállott alá, ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Tusakodának azért a zsidók egymás között mondván, mi módon adhatja ez nékünk a testét, hogy azt együk. Mit gondoltok, milyen természetű lehetett ez a tusakodás? Vajon az ószövetségi nép, hiszen még azok, ők abban voltak bizonytalanok, hogy Jézus hogy akarja megetetni velünk a fülét, meg a hüvelykujját? Nem hiszem. Mi már másképp gondolkodunk, de a zsidó nép a többi keleti néppel együtt fantasztikusan tudott képekben gondolkodni. Hát gondoljatok például egy Jeremiás prófétára. Az Isten akarta mondani nekik, hogy nyugodtan menjetek rabszolgaként Nabukodonozor keze alá, mert ez az Úr akarata. Ezt már nem lehet visszafordítani. Mondta az Úr, csinálj fából egy jármot, és tedd a nyakadra, és úgy hirdesd az igét. Jeremiás odament, értette Hanániás, hogy mit akart mondani Jeremiás? Egész pontosan. Mit csinált Hanániás? Megoldotta a kérdést. Levette a jármot, eltört a térdén, és azt mondta, nem igaz, mert 2 év múlva szabadok leszünk. Utána kapta az utasítást Jeremiás, most akkor vasból csináld meg ugyanezt. Azt már nem tudja eltörni. Véges végig vonul a jelképes beszéd a Bibliában. A zsidóknak nem ez volt a problémájuk, hogy hogy eteti meg magát Jézus. Hogy gondolkodtak a zsidók az üdvösségről, főleg ha farizeus volt valaki? Hát ő azért mondott le mindenről ebben az életben. Azért érte el a törvényveli igazság tekintetében tökéletes életet, láss Pál apostol. Hogy üdvözüljön. Tehát ő előtte az üdvösségkor a piros szőnyeget kiterítik, neki csak végig kell menni. Hát a többi nép az már nem biztos, de. Még a többi nép is úgy gondolkodott. A pogány, ó, szegény, olyan mindegy. De én, mivel zsidónak születtem, üdvözülök. Remélem, ilyen az adventisták között nincs. Na most akkor nézzük meg, mi történt. Jézus azt mondta nekik, ahogy folytatja is a beszédet az 54. verstől, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak. És én feltámasztom azt az utolsó napon, mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Megmagyarázza Jézus. Nem hagy rést, nem hagy logikai bukfencet. Azt mondta, hogy aki én bennem lakozik. Mit mondtam az előbb, csak úgy szabadon? Ha önmagunkban bűnösök vagyunk, Krisztusban igazak. Mi volt itt a probléma? Zsidók úgy gondolták, ha megtartjuk a törvényt, ha hetente kétszer böjtölök, ha ezt teszem, ha azt teszem, enyém az üdvösség. Mit mondott Jézus? Ha olyan jó emberek lesztek, mint én, akkor tietek az üdvösség. Ha úgy bíztok bennem, hogy én bízok az atyában, akkor tietek az üdvösség. És erre mondták azt a tanítványok, bocsánat, a tömegek, amikor azt mondja Jézus nekik, hogy ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. Nem úgy, mint a ti atyáitok ették a mannát és meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Ezeket mondta a zsinagógában, amikor tanított Kapernaumban. Sokan azért, akik hallották ezeket az ő tanítványai közül mondának, kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? És ettől kezdve nem tartoztak a maradékhoz. Figyelem, Jézus nem egy nagy masszából hívta ki az ő tanítványait, gyakorlatilag, amikor az igazi tanítványságról van szó, hanem a meglévő tanítványi körből önként eltávoztak azok, akik nem akartak megváltozni. És maradt a 12 dicső tanítvány. Egy hatalmas Péter. Hát igaz, hogy jó megtagadta Jézust. Egy kiváló képességű Júdás. Hát igaz, hogy elárulta és fölakasztotta magát. János, aki el akart pusztítani tűzzel egy samáriai falut. Értitek? De ők voltak a maradék, és most fordított a sorrend. A maradékból távoztak azok, akik nem tartoznak a maradékhoz. De nézzük tovább a történetet. Mert amikor Jézus azt mondja nekik, tudván Jézus ő magában, hogy emiatt zúgolodnak, az ő tanítványi mondanékik, titeket ez megbotránkoztat? Hát, ha meglátjátok az embernek fiát felszállani oda, ahol elébb volt, a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Egyértelművé teszi. De vannak némelyek közületek, akik nem hisznek. Mert elejétől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. És mondta, azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az atyámtól van megadva neki. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak többé ő vele. Mondd azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok-e menni? Felelt néki Simon Péter, Uram, kihez vehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Mi jellemző a maradékra? Semmi logika már nincs abban, hogy ők ott maradjanak Jézussal. Ez már nem népszerű dolog ott maradni Jézussal. Mindenki elment. De azt mondták, ő nála van az igazság. És aztán persze a zsidó népből lett kihívva a kereszténység. Miért? Mert a zsidó néphez képest, akik nem fogadták el Krisztust, nekik volt egy igazságuk. Egy jelen való igazságuk. Mégpedig az, hogy Jézus Krisztus az Úr, aki meg tudja váltani az embereket. Ők elhitték, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott, és a mennybe ment, hogy értünk közben járjon, és eljöjjön értünk. Ez az, amit az akkori vallásos tömeg, a zsidóság nem fogadott el. Ellenben a zsidókból lett keresztények, igen. Tehát a kihívás aztán később is így történt. Amikor akár a középkorból, a te utolsó cselekedetei többek az elsőknél, kihívott egy magot. És aztán a legvégén, emlékeztek rá? Jelenések könyve 18. fejezetében. Fussatok ki belőle én népem. Kiknek mondja ezt az Úr? Adventisták? Nem, lehet, hogy katolikus püspök. Lehet, hogy Jehova tanúja. Lehet, hogy muszlim. És mégis úgy szólítja őt az Úr, hogy az én népem így gyűjti össze a maradékot. De most nekünk a lényeges dolog, hogy az utolsó időben hogy történik? Mert a nagy kereszténységből kihívta azokat, akik ragaszkodtak az igéhez. Aztán azok, akik ragaszkodtak az igéhez, azok is ellaposodtak, elvilágiasodtak. Kihívta közülük azokat, akik felfedezték az igéből Jézus közeli eljövetelét. Felfedezték azt az öt alapelvet. Jézus eljövetele és a többi. Hármas angyeli üzenet. Akik a hármas angyeli üzenetet hirdetik. Olyan világos Jelenések könyve 12. fejezete 17. verséből, amit az imént felolvastam. Hogy az a csoport, akikre megharagudott a sárkány, akik a sárkánynak a leginkább útban vannak, az az a csoport, amelyik várja Jézus visszajövetelét, mert náluk van a Jézus bizonságtétele, és akik Isten törvényét nem veszik semmibe. Hanem tudják, hogy ha Krisztusban vannak, akkor Krisztus bennük ad annyi erőt, hogy megtartsák a törvényt. Itt megint nagyon fontos kérdés, mert ezen áll vagy bukik minden ember hívő élete. Sokan úgy gondolkodnak, hogy nekem le kell mondanom erről, nem szabad ezt tennem, mert a törvény azt mondja, hogy nem, és akkor majd Krisztussal jóba leszünk. Rádöbben az ember tehetetlenségére, hogy nem tudom megtartani a törvényt, ezért Krisztushoz menekül, és a Krisztusban való kapcsolatnak lesz a gyümölcse az engedelmesség. Hadd próbáljam szemléltetni ezt egy történettel. Talán rá fogtok jönni, hogy most ez valós történet, vagy nem. Egyszer egy fiatal ember arra döbbent rá, hogy rettenetesen cserepes a szája, szédül, fáj a feje, káprázik a szeme, és rettentő gyenge. Elment orvoshoz. Az orvos megvizsgálta, és azt mondta, hogy fiatalember, egyetlen problémája van, nem ivott vizet, nem ivott elég folyadékot. Hát akkor most mit csináljak, doktor úr? Hát nézze, van egy olyan gyógymód, hogyha maga nagyon erősen elhatározza, mondjuk nézze meg, hogy mi zavarja magát a legjobban, mondjuk a cserepes száj. Döntse el, hogy én nem akarom, hogy cserepes legyen a szám. Ezt mondogassa sokszor, és majd talán elmúlik. És aztán utána vegye a többi problémát is elő. Megtörtént ez szerinted? Elment egy másik orvoshoz, mert nem lett jobban. Sőt, már egyre gyengébb volt. A másik orvos megvizsgálta, azt mondta, hát én nem is értem, hogy az előző orvos miért nem mondta magának, hogy igyon vizet. Jó, de hát hogyan? Honnan kapok én vizet? Hát a kútból. Fiatalember megköszönte a jó tanácsot, és nekilátott kutatásni. És utána szólt neki valaki, hogy miért ásod azt a kutat, hát mert egyre gyengébb vagy, és egyre rosszabbul vagy. Van itt egy kút tulajdonos, aki ingyen ad neked vizet. És a fiatalember elment a kút tulajdonoshoz, és kapott ingyen vizet, és azonnal jobban lett, és elrohant szerte vidékre, és mindenütt hirdette, hogy van egy kút, nem kell kutatásni. Nem kell az önhipnózis. Menjetek ahhoz, aki ad vizet, és rendbe jön a cserepes száj, rendbe jön minden. Nem az evangélium szól erről? Mi keresztények elhatározunk, hogy keresztények leszünk, és az önhipnózis minden létező fajtáját kipróbáljuk. Csak Krisztushoz elfelejtünk oda menni. Pedig ő azt mondja, hogy mindenki jöjjön én hozzám, aki éhez, aki szomjúhozik, és én ingyen megelégítem. A Krisztussal való kapcsolat gyümölcse az engedelmesség. De mikor történik ez, amikor a maradék ellen föllázad? Az 1260 év után. Tudtok mondani nekem egy olyan keresztény közösséget, amelyik az 1260 év után indult el? Tehát akkor a protestáns közösségek nagy többsége kiesik. És tudtok nekem olyan közösséget mondani, amelyik azt mondja, hogy a Föld nyelte el a folyóvizet, amit a sárkány küldött utána, és a Földön volt ez az asszony. Kiderül a történelmi összefüggésből, hogy ez Észak-Amerika. Tudtok mondani egy olyan közösséget, amelyik az Észak-Amerika földjén a 19. század közepén a hármas angyali üzenetet, Jelenések könyve 14. fejezetét felismerve, azt hirdette az embereknek, hogy készüljetek, mert jön vissza a Messiás. Melyik ez a közösség? A mormon? A Jehova tanúja? Azt hiszem sejthető, nem? Tehát ott vagyunk a maradéknál. Igen, ám de Szigeti Jenő dolgozatát is már többször említettem nektek, amikor írt a szakadár mozgalmakról, és azt a döbbenetes adatot közölte 1980-as években, írt ezt a munkát, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, és ugyanez az arány Magyarországra is jellemző, annyi adventista él az egyház keretein kívül, mint ahányan belül. Tehát az egyik legjobban megosztásra ítélt gyülekezetről beszélünk. Aztán egyesek látják, hogy az egyházban micsoda bűnök vannak. A lelkészek nem beszélnek azokról a régi alapvető igazságról. A lelkészek hitahagyók, mert bezzeg 1888-ban, meg aztán ekkor, meg akkor. Megnéznék ezeket a régi időket, nem tudom, van nektek Ellen White írás egy pár darab otthon. Nézzétek meg, hogy miket kaptak az akkori testvérek, lelkészek, milyen bűnökkel néztek szembe. Van egy csoport, amelyik azt mondja, hogy annyira hitehagyó az egyház, hogy lassan össze fog fogni az állammal, és az állam hatalmával együtt fog üldözni minket, akik hűségesek vagyunk. És ezért kell elhagynunk az egyházat, hogy aztán mi legyünk a maradék. Igen, ám aztán ők maguk között majd nem lesz esetleg újra valami diplom, és akkor belőlük is egy maradék, meg belőlük is egy maradék, meg hogyan? Jelenések könyve második fejezete beszél a különböző egyháztörténelmi korokról. Ezeken én most csak átfutok, csak mint szempontokat említem nektek. Ott 7 gyülekezetet említ. 6. az nagyon szépen hangzik, tudjátok, a Philadelphia, de sajnos az elmúlt. 7. az melyik is? Azt mondod magadról, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. És nem tudod, te vagy a rút, a nyavajás és a mezítelen. És mire van szükség ennek a gyülekezetnek? Nem jól mondom. Kire van szüksége ennek a gyülekezetnek? Krisztusra. Védj tőlem. Igaz, hogy azt is mondja, hogy ki foglak köpni a számból. Ki köpi vagy nem? Ez nagy kérdés. Ki köpi vagy nem? Tessék? Az nem egyház, az tag. Igen, őt igen, de az egyházat nem. Az egyház megmarad maradéknak. Mert a kérdésünk az, hogy kiköpi, és csinál egy 8. gyülekezetet? Na akkor most nézzük meg, most már valóban a végidőre vonatkoztatva, hogy mit ír erről az ige. Azt olvasom Ezékiel próféta könyvében, ugye, ami a szöveg előzménye a Jelenések könyve 7. fejezetének, az elpecsételésnek. Tehát Ezékiel próféta könyvében olvasom a 9. fejezetben a 4. verstől. Nem raktam ide a jelzőt, de most már megvan. És mondd az Úr néki, Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az útálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepében. Figyeljetek meg, kétszer jelöli meg a helyszínt. Jeruzsálem jelképesen természetesen az Isten népe. Annak közepében menj végig, tehát ne a falon kívül keresd a hűségeseket, mert ők nem hagyták el az egyházat. Menj át a közepén, és hol jelöld meg őket? A közepén, akik nyögnek és sóhajtoznak, nem a tacsvonalon kívül, nem kívülről kiabálnak be, hanem Jeruzsálem utcáin közepette. Nyögnek és sóhajtoznak. És ezeknek a homlokára jelölj egy jelet. Na de ezek, akik nyögnek, sóhajtoznak, nem tudtak volna mégis összefogni, hogy a bűnösöket kipenderítsék? Nem ezt kellett volna? Egy döbbenetes dolgot olvasunk, amikor Máté evangélium a 13. fejezetében elmondja sok-sok példázatát Jézus, és most olvasom is ezt a példázatot, és nézzük is meg, hogy hogyan működik ez a dolog. 24. verstől olvasom tehát a 13. fejezet Máté evangéliumában. Más példázatot is adott eléjük mondván. Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett. De mikor az emberek aludtak, eljött és az ő ellensége, és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig felnövekedett a vetés, és a gyümölcsöt termett, akkor meglátszék a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván mondának néki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a földbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondanékik, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki, akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta, nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Aztán később, igen, halljátok, hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején majd azt mondom majd az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Tehát azt mondja, hogy a végén, és azt mondja, hogy majd valakik. És amikor elmagyarázza ugyanezt a példázatot Jézus, a 37. verstől így olvasom, ő pedig felelvén mondanékik, aki a jó magot veti, az az embernek fia. Szükség néktek újonnan születnetek. Nem? Önmagunkban bűnösök vagyunk, de Krisztusban igazak. Aki a magot veti, az az embernek fia. A szántóföld pedig a világ. Mondhatnánk ebben az esetben, hogy az egyház. Hiszen oda hívja be azokat, akik újjászülettek. A jó mag az Isten országának fiai. Ez a mag hogyan hordozza magában, kinek a jellemvonásainak? Tudjátok, a búzamagból búza lesz, és a búzának a jellemtulajdonságait ott hordozza, külsejét, mindenét, működését, mindenét. Ugyanígy ez a mag. Mikor Krisztus a magját belénk ülteti, akkor vajon kire fognak hasonlítani ezek egyre inkább? A konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög. Az aratás pedig a világ vége. Az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait és az ő országából, összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekesznek. Botránkozásokat mind, tehát akkor mind, akik olyan nagyon durva dolgokat csinál, mind ki lesz válogatva. Tudjátok, mi a botránkozás? Mikor valaki másképp él, mint ami a szívében van. Ez a botránkozás. Amikor kifelé egészen jók vagyunk, de belülről rakva vagyunk minden undoksággal. Mire hasonlít ez? Ezt mondta Jézus a farizeusoknak. Hála Istennek, hogy megszűnt a farizeizmus, és az adventizmus egyáltalán nem érintett a farizeizmusban. Ó, de dicsőséges kijelentés. De nem így van. Akik megtanulták tökéletesen az adventista szabályokat, rendet, mindenben precízek, mindenit ott vannak, és a szívükben mi lakik? Ellenben, aki még nem tökéletes adventista kívülről, de törekszik az lenni, de a szíve már egy legyőzött én, amiben nem az énje az Úr, hanem Krisztus. Na, ilyenek kellenek Jézusnak. Pál apostol, ezt már többször említettem szintén, olyan példája a Bibliának, akinek már majdnem sikerült a tökéletesség az önmegváltás révén. Mert Krisztus nélkül törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen volt. És Pál ebből a Krisztus nélküli tökéletességből nem akart átmenteni ezt azt, hanem azt mondott, kárnak és szemétnek ítélem az egészet a Krisztusért. Mert Pál rádöbbent arra, hogy amíg Krisztuson kívül van, addig nem számíthat semmilyen győzelemre. De hogyha ez így van, akkor nézzük csak meg, a végidején lesz a kirostálás. Ki végzi ezt a rostálást? A testvérek? A szolgálattevők? Bizonyos csoportok a gyülekezeten belül? Akkor nézzük csak meg, hogy hogy gondolkodik el az egész kérdésről. Nem egy eltitkolt helyről idézem, a nagy küzdelem utolsó figyelmeztetés című fejezetéből olvasom a következőket. Amikor közeledik a vihar, sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal üzenete mellett, de az igazságnak való engedelmesség híján nem szentelődtek meg, elhagyják helyüket és az ellenség soraiba lépnek. Mivel egyesülnek a világgal és azonosulnak szellemével, szinte egészen magukévá teszik a világ szemléletét. És amikor a próba jön, csak a könnyű és népszerű utat tudják választani. Tehetséges, kellemes emberek, akik valamikor szívesen követték az igazságot, képességeiket megtévesztésre és félrevezetésre használták. Figyeljétek? Ez ki számára derül ki? Lehet, hogy csak a feleség számára. Vagy a gyereke számára. Tudjátok, könnyű lelkésztek lenni a szószéken. De hogy valóban jó lelkész vagyok, ezt kérdezzétek meg a feleségemtől, meg a gyerekeimtől. Nem tudom, hogy mit mondanak. Mert a hétköznapokban, amikor egyszerűen élünk, akkor derül ki, ha probléma van, ha rosszul viselkedtem, vajon kihez fordulok? Mentegetem a magam igazát? A végtelenségig? Mert a tekintélyem csorbul? Vagy tudok bocsánatot kérni? Tudok megalázkodni? Nagy kérdés, nem azt mondom, hogy ebben tökéletes vagyok, de értsük meg! Tudjátok, az ember olyan a természete, inkább megtanul vezekelni, inkább megtanul Bibliát olvasni, inkább megtanul adományozni, inkább megtanul Isten tiszteletre, mindent megtanul, csak ne kelljen megváltozni. Nem azt mondtam, hogy nem fontos a hűség, a Bibliaolvasás, az ima élet, ezek mind fontos dolgok. De kevés az, hogy a világ nem tud róla, hogy én egyébként hogy beszélek a Melindával. Ez kevés. Egyébként nem úgy beszélek, csak úgy mondom. Kevés az, hogy meg tudom játszani a keresztényt. Ez olyan, mint amikor a cserepes a szája, és addig szugorálja magába, hogy már nem cserepes. Azt, amikor megmondják, hogy vizet kell inni, akkor meg elkezd kutatásni. Ilyen a keresztény. Rossz frontvonalon harcol. Az összes nagy ágyunkat, az összes aknánkat, az összes tőrünket és mindenünket, ne a másik testvér ellen, ne az ellenség ellen, hanem az én ellen élesítsük. Mivel egyesülnek a világgal és azonosulnak a szellemével, szinte egészen magukévá teszik a világ szemléletét. És amikor a próba jön, csak a könnyű és népszerű utat tudják választani. Tehetséges, kellemes emberek, akik valamikor szívesen követték az igazságot, képességeiket megtévesztésre és félrevezetésre használják. Korábbi testvéreik legelkeseredettebb ellenségeivé válnak. amikor a szombat ünneplőknek a törvény előtt kell hitüket megvédeniük, ezek a hitehagyók Sátán legaktívabb eszközeiként fogják meghazudtolni és vádolni őket. Rágalmakkal és gyanúsítgatásokkal ellenük fogják hangolni a hatalmasságokat. Mit látunk itt a sorrendben? Nem a szokás szerint, hogy a nagy egyházból kihívtak egy maradék hűségest, aztán abból is egy maradék hűségest, abból is egy maradék hűséges. Így volt évezredeken keresztül. De most a végén fordított a helyzet. A bűnösök lesznek kirostáltatva a maradékból. És ez nagyon fontos. Ennek az iránynak a megértése rendkívül fontos. Clifford Goldstein, aki a szombatiskolai osztály vezetője, neki van egy nagyszerű könyve, ez a cím, hogy a maradék. És ebből idézek itt a legkényesebb ponton, hogy mit kell csinálni. Tehát amikor azt látjuk, hogy a világ halad előre a pusztulásba, és közben látjuk azt, hogy az egyház enyhén szóval nincs jó állapotban, akkor most mit kell csinálni? Hol a megoldás? El kell választanunk, mégpedig tökéletesen, kivétel és fenntartás nélkül hitünket, valamint a Jézus és az igazság iránti szeretetünket, tehát hit, Jézus és az igazság iránti szeretetünket, minden más iránti szeretetünktől, beleértve a hetednapi adventista egyházat is. Tehát hitünket, Jézus és az igazság iránti szeretetünket válasszuk külön, még az egyház iránti szeretetünktől is. Én nem a közösség elhagyásáról beszélek, még véletlenül sem. Nagy képmutatók azok, akik elválnak a testtől, amiért az nem követi a tanácsokat, holott az egyik tanács világosan hangsúlyozza, hogy ne hagyjuk el a közösséget. Isten kegyelméből én a közösséget csak akkor hagynám el, ha onnan kivetnének. De még akkor is beküldeném a tizedet. Ha az adventisták a tizedemet egyenesen Saddam Husseinnek küldenék, ez a 90-es évek elején írta, még akkor is adventista maradnék. Mire gondolok tehát, amikor azt mondom, hogy hitünket el kell választanunk az egyháztól? Tegyük fel, hogy miután elolvastad ezt a könyvet, megtudod, hogy az írója Clifford Goldstein elhagyta az adventizmust, mert tetten érték, amint a generál konferenciánál lévő munkahelyén kábítószerrel kereskedett. Ez nem igaz, csak feltételezi. Hogyan éreznéd magad? Remélem, hogy rosszul. De vajon Krisztus halálának értéke? És ez egy lényeges dolog. Valamennyit is csökkent, mert Goldstein kábítószeres volt. Aztán nézzük tovább. Vajon a szombatiskola vasárnapi iskolává változott-e csak azért, mert Goldstein kétszínűsködött? Vajon Krisztus főpapi szolgálata elveszítette-e jelentőségét csak azért, mivel mi alatt így prédikált, Goldstein kábítószerrel kereskedett? Semmiképpen sem. Tegyük fel, hogy az, aki téged Jézushoz vezetett, veled együtt tanulmányozott, imádkozott, könyörgött Istenhez, tehát akinek köszönve megismerted Jézust, egész idő alatt erkölcstelen életet élt. Vajon a hit általi megigazulás érvényét veszítette, mivel az, aki téged erre megtanított titokban erkölcstelenül élt? Vajon Ellen White profétai ajándéka érvénytelen élet, mert ez a szerencsétlen ismertetett meg először az ő könyveivel? Vajon az üzenet hamissá válik-e, ha az, aki által megismerted, szégyenteljes hajlamoknak adózik? Semmiképpen sem. Tegyük fel, hogy egy gyülekezeti vezető, akit te nagyon tiszteltél, aki táplálta a lelkedet, akinek szavai viselkedése példája világosságot gyújtott lelkedben, egész idő alatt homoszexuális volt. Vajon e körülmények hatására megváltozik a jelen való igazság? Ezentúl már a 10 parancsolatot nem kell megtartanunk? És sorolja tovább. Azt hiszem nagyon egyszerű, nem? A Biblia világosan beszél. Készüljünk Jézus dicsőséges második eljövetelére. És készítsünk másokat Jézus dicsőséges második eljövetelére. Jézus a hegyi beszédben egy egyáltalán nem valami, nem tudom micsoda mély tanításban, hanem egyszerűen egy egyszerű kijelentésben azt mondta, hogy legyetek tökéletesek, amiként a ti mennyei atyátok tökéletes. De előtte van ám szövegelőzmény. Amikor azt mondja, hogy jókra, gonoszokra egyaránt felhozza az ő napját. Amikor azt mondja, hogy legyetek irgalmasok, Lukács evangélium a párhuzamos kijelentése. Amikor azt mondja előtte, hogy szeressétek ellenségeiteket. Mi meg a hittestvérünket nem tudjuk elfogadni. Efézusi levél 4. fejezetében azt mondja, hogy hordozzátok el egymást szeretetben. Nem zökkenőmentes. Nem könnyű. De nincs más megoldás. Hiába ugyanazt az üzenetet hirdeti az egyik, mikor másik egyházba tartozik, mint a másik, aki ugyanazt az üzenetet hirdeti. Milyenek leszünk az emberek előtt? Az emberek még nem tudták felfogni az üzenetet, de azt meg ugyan, ezek beszélnek Krisztusról, ellenség szeretetről, akik egymásnak nem... Na jó van, hagyjuk. Tartsatok össze! Tartsatok össze! Tartsatok össze! És bízzuk az Istenre a rostálást. Ne azon dolgozzunk, hogy kipécézzük, hogy melyik vezető biztos, hogy ökumenikus, biztos, hogy hite. Tartsatok össze! És ha kaptatok valami beszédet valakitől, és esetleg tudtok róla valamit, hogy az nem stimmel egészen, akkor a beszédet figyeljétek. Mennyiben van összhangban az igével? És hát a benneteket is arra indít, hogy még inkább imádkozzatok azért a valakiért, akivel nem tudtok egyetérteni. Tartsatok össze, legyetek egyek, és egyként képviseljük az örömüzenetet. Ez a világ sajnos elpusztul. Nem ez az örömüzenet, hanem az, hogy Jézus újjáteremti ezt a földet. Az, hogy Jézus itt lesz velünk gyenge, bűnre hajlamos emberekkel, akik ismerve bűnre hajlamosságukat megkérték Jézust, hogy ő legyen az Úr a lelkükben, és ne saját maguk. Akik nem abban tökéletesek, hogy már többet nem követnek el bűnt, hanem abban igyekeznek tökéleteseknek lenni, hogy mindig Krisztus legyen a szívükben. Én szívemből kívánom, hogyha mi erre törekszünk, mindegyikünk a maga szintjén, a maga világosságában, a maga helyzetében, hogy Krisztust ismerjük meg, az ő igazságát, és az uralkodjon a mi szívünkben, sokkal könnyebb lesz megbocsátani a másiknak. Önmagunkban bűnösök vagyunk. Csak az önszeretet rontja meg békénket. Amíg önző énünk él, készek vagyunk minden sérelem és bántalom ellen védekezni. Amikor önző lényünk már halott és Krisztusban elrejtett életet élünk, a sértegetés és a bántás nem fáj többé. Süketek és vakok leszünk a gunnyal és a bántalommal szemben. Ilyen kiegyensúlyozott, vidám, jó lelkületű, segítőkész, lelkes emberekre van szüksége, a világnak és az egyháznak. Én szívem mélyéből kívánom, hogy ilyenek legyünk mi is. És akkor a maradéknál maradunk. Amen.
Énekeljük el a 320-as ének 1-es, 2-es válszakát, és az ima után a 3-as, 4-es. 320-as ének.
Thank you. védelmet és erőt, az is ők a vár, nem hisz idején. Hadd lássuk Jézust, üdvösségünk pajzsát, ő menedékünk, hogyha ő a víz, és ő semmi, el nem választ tőle, ha szemünk hittel, folyton ő rá néz.
Istenünk, édesatyánk, olyan jó tudni, hogy te mindegyikünket nagyon jól ismersz, és olyan jó tudni, hogy te mindegyikünk esetében vágyakozol rá, hogy bárcsak te lehetnél Úr a lelkünkben, az életünkben. Éppen ezért szembesítesz bennünket saját hibáinkkal, a körülmények megoldhatatlan állapotával, és azzal az időnként fenyegető jövőképpel, amelyek mind arra késztetnek, hogy végre hozzád meneküljünk. Kérünk, Istenünk, segítsd, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, bármilyen nehézség gyötör, bármennyire úgy érezzük, hogy most annyira elrontottunk mindent, hogy még imádkozni sem tudunk. Mindig emlékezzünk meg arról, hogy te mennyire szeretsz bennünket. És mindig tudjunk róla, hogy nálad nincs elkésett dolog. Nálad nincs végleg elrontott dolog. Te mindig vársz bennünket, és azt akarod, hogy te segíthess nekünk. Add, hogy így élve életünket, sokkal felszabadultabban, te benned élve, sokkal kiegyensúlyozottabban és sokkal jobb lelkületben tudnánk várni Jézusunk dicsőséges eljövetelét. Hiszen erre van szüksége leginkább a körülöttünk élő embereknek is. Jézusunk nevében kérjük ezt tőled. Amen.
A 320-as ének 3-as, 4-es válszakát énekeljük.
Hadd lássuk Jézus, ez a forró vágyunk, a régi életünk megváltozott már, a bűnök csábja, káprázatos fénye nem bántja többé szívünk nyugalmát. Hadd lássuk Jézus, ez a faga jelszó, most ez a vigaszt, békét és erőt. Ez vezet végig életünknek útján, míg nem sokára újra látjuk őt.
Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.